Ugyanak a házasságnak a hátterében ott van a Isten örömmel, az Isten boldogságot, aki az embert a saját képére is hasonlatosságra teremtett, aki a legboldogabbnak, a mennyország örökösének szánt bennünket, aki a legszentebbnek és a legfelelősségteljesebbnek alkotta az ember, aki azt mondta, növekedjetek, sokasodjatok és hagyják uralmatok alá a Földet. Ezért hát, lássad ez a világ, szép, boldog, fárasztó, és ugyanakkor örömteli házastársakat. Lásson ez a hitéből kivetkőződött, nemzeli, minden Istenben kapaszkodó, fiatal és idősödő házaspárokat. Lássák azt, hogy minden beteljesedés, kezdete és folytatása valamit. Egy nagyon-nagyon nehéz, de mégis felmérhetetlen boldog életnek, ahol megmutathatják, hogy csak az igazán értékes ember, csak a maradéktalan teljes és visszavonhatatlan önátadás, mert csak ez a, az ilyen jelenű házasság teheti boldoggá az ember. Nagy tisztelettel és szeretettel közöttünk ezek után Batorjaszkó Sándor érseki helyokatját, aki családában és három gyerek édesapja, aki a kispesti közösségnek a lelkipásztora, és aki a hajdúrói féltházlegének, a budapesti szolgálatjelenségnek az érseki helyeket Isten hozott, és előadásának a cím pedig tehát a házasság dinamikája és belső felülési lehetősége. Isten hozott.
Szeretném megköszönni ezt a meghívást, és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat, ha nem vagyok, akkor állni szeretnék, mert ma elég sokat ülten utaztam, és szerintem meg is frissebb vagyok, hogyha állok. A házasság dinamikája és belső fejlődési lehetősége ezen az előadás címe. Egy kezdő gondolattal tartozom, hogy sokat gondolkodtam, hogy mi legyen ennek az előadásnak a címe. Pontosabban, hogy előadás van csak-e, vagy ami a házasság hetében divat, hogy, hát, hogy eljön egy házaspár és tanúságot tesz a hitéről, ami nagyon szép és nagyon jó. Hogy mondjam, végül a pap győzött bennem, és nem a családapa, és azt mondta, hogy, hogy az én személyes és mondhatom boldog családi állapotomnál talán fontosabb az, vagy legalább olyan fontos, hogy, hogy mint szakember beszéljek a házasság dinamikájáról. Ebben egy picit azért is érzem magam járatosnak, mert gyakorló lelkipásztorként rengeteg emberrel találkozok házasság kötés felkészülés céljából. Másrészt jó módon is házasságban élek, és a harmadik szempont, ami miatt ezt a témát választottam, hogy nagyon sok olyan esetben állok ott emberek mellett, amikor a saját házasságuk az megromlott, és keresik a megújulás lehetőségét, és olyankor kell nekem is ott egy picit helytállni, úgyhogy azt mondom, hogy a bölcsőtől a koporsig végig lehet kísérni ezeket a folyamatokat. Na, hogy mi ez a házasság, direkt egy ilyen latin szöveggel kezdve, hogy a antik falunknak is adózzunk. A nupcies sunt coniunctio malis et feminia consortium omnius veti divinia humana iunius communicatio. Ebből egy szó talán föl is ismerünk, a kommunikáció. Ebből így fog majd épülni igazából ez az előadásnak a mottoja. Maga, tehát a házasság az egy összekötődés, az egy szerződés, egy férfinak és egy nőnek a közös élet vállalására a emberi és az isteni jog alapján. Hát ez egy elég régi megfogalmazás, és ahogy látszik, ezt a római jogból lehet eredeztetni. Az egyik véleményem az, hogy a házasság válságához pont ez a jogi szemlélet, ami vezet, amikor azt gondoljuk, hogy szerződésekkel, paktumokkal, különböző egyezményekkel lehet biztosítani a családi köteléket. Fontosabb, de mindig jönnek egyesek is, hogy elmegy tisztelendő, hát kell ez a papír. Mondom, hogy papírt én ezért nem adok, mert a házasság nem ez a legfontosabb alkotó eleme. Hanem ami ennél fontosabb, hogy a házasság kiszolgáltatásának a formája, az az egyháznak az akarata, az egyháznak a szándéka, sőt, ami ennél fontosabb, az Istennek az akarata alapján legyen. Csak hogy tisztában legyünk, hogy azok a házassági ceremóniák, amik most a templomokban zajlanak, azok nagyjából ugye a tridenti zsinatig vezethetőek vissza, Azelőtt nem volt olyan házassági, vagy pontosabban nem volt az a kifejlett házasságkötési szertartás, ami most van, és amire büszkék lehetünk, hogy Magyarországon viszonylag korán már a 13. században fontosan tartották, hogy tanúk is legyenek a házasságkötés kiszolgáltatása során. Ami a házasság, azt lehetne mondani, hogy a kontraproduktív volt, vagy a egyik nehézsége, hogy az élettársi viszony az egyre inkább elterjedt. Én úgy nagyjából 15 éve eskedek, és ha végig tekintek a pályámon, akkor azt látom, hogy 15 évvel ezelőtt még nagyon-nagyon ritka és fejlődő volt, hogy valaki élettársi kapcsolatban jöjjön és kérje a viszonyának a legalizálását, mert igazából ez egy legalizálás. Ellenben a mostani tendencia már teljesen a feltetére állt. Én azt gondolom, hogy ebben sok szülői hibás, és nem szabad csak a társadalomra fogni ennek a terjedését. Jó. Ez lesz ilyen utolsó gondolatébresztő, ez a Katolikus Egyház Kompendiuma, ami megfogalmazza nagyjából ugyanazt a gondolatot, amit a latin jogból már lehet eredeztetni. Szinte ugyanazok a szavak fordulnak elő, mint a korábbi definícióban. Itt azért megjelenik a házasságok joga, a gyermekek nemzése és a nevelése. A Krisztus Urunk és a megkereszteltek között ez a szentség rangot is jelent. A történelemtől lassan el fogok majd rugaszkodni, de azért azt megjegyzem, hogy a II. Vatikáni zsinati nem ez volt a sorrend. A házasságot akkor tartották igazán érdekesnek, hogyha azok elsősorban a házasságokkal a gyermekek nemzésére és nevelésére irányulnak, és új elemként jelent meg ez a csere, hogy rádöbbent a katolikus egyház is arra, hogy önmagában véve az, hogy nekünk gyermekeink születnek, az egyrészt boldogság, öröm és felelősség, de hát mit csinálja a szegény férje feleségével, a felesége férjével, hát egymás mellett kell élnünk az életüket, tehát nem csak a gyerekek az elsődleges és legfontosabb szempont a házasságon belül, hanem a katolikus egyház most egy pár éve, tehát egy ilyen 50-es, 60-as, 70-es éve jött rá, hogy igazából a másik a fontos. Hiába voltak ott a szertartások, a szép szertartások, de ez nem jött át a katolikus gondolkodásban. Amit én minden jegyesemnek elmondok, az a következő. Leülnek és elkezdenek gondolkodni, hogy meg tudják-e győzni a papot arról, hogy ők érettek a házasságot. Úgy gondolkodnak, van-e életcéljük, és ilyenkor mindig a református áldással kezdjük el, hogy igazából két megkeresztelt református, hogyha kéri a lelkészének az áldását, akkor szépen felöltöznek, így elmennek a templomba, és kapnak egy igerészletet, és erre az igerészlet alapján összetudjuk az életüket. Katolikusként azt mondjuk, hogy szép ez, de önmagában érezte, nem tartjuk elégségesen. Valami ebből nekünk nagyon-nagyon hiányzik. Lehet szép a templomi környezet, lehet szép a mennyasszonynak a ruhája, sőt az Istennek és a Bibliának az áldása, és ott lehet ezen az életen, de önmagában véve ez egy fél órás szertartás, tehát igazából ez nem fog egy életen át tartó kitartást és békességet okozni. A következő, amit szoktam mondani, és nagyon-nagyon fontos, itt ez a kép, a katolikus házasság. Itt a képen azt látjuk, hogy a stólával a plébános összeköti a feleknek a kezét. Most a katolikus szentségtan azt mondja, hogy a házasság szentségét a felek szolgáltatják ki. Bennem a kísérő mindig egy kérdést tesz föl ilyenkor. Hogyan szolgáltathatok ki valamit, amiben én annyira töredékes vagyok? Hát, hogyha egy szentségeket kiszolgáltatom, akkor szent állapotban kell lennem, hogy az a cselekmény, amit szeretnék, az véglegesen tartós legyen. Tehát a stóla az összeköti a két akaratot, a férfinak és a nőnek az akaratát, de hogyha abban a férfi karban nincs meg a az az akarat és szándék, mert törékeny, legalább annyira, mint annak a hölgynek a szép órája, vagy nem tudom, kardisze, akkor ez a házasság ez előbb-utóbb repedezni fog. Tehát azt a pap stólája sem fogja összetartani. Tehát, hogyha hiányban indulunk el egy kapcsolatban, hogyha gyenge volt a kommunikáció és a felkészülés, akkor a templomban kötött házasságok is előbb-utóbb érvénytelenítéssel vagy polgári válással fognak majd zárulni. Ez a következő, ez egy nagyon érdekes kép, ez a görögkatolikus sajátosság. A görögkatolikus azt mondják, amit a katolikus teológia, persze a felek egymástól szolgáltatják ki a szentséget. Lehet, hogy a félviszonyon nem teljesen jó, de itt azon a képen az látszik, hogy a vőlegény és a mennyasszony mögött áll két tanú, és emelnek valamit magasba. A görögkatolikusok tudják, hogy ez egy korona, tehát a férfit és a nőt is megkoronázzák, és Krisztus keresztjét magasra emeli ez a szerzetes ruhában. A korona azt akarja kifejezni, ami igazából keleti sajátosság, hogy a templom közepében, mint az édenkert közepére visszavezetik az első emberpárt Ádámot és Évát. Tehát ez a házasság, ami a templomnak a szívében megkoronázása alatt történik, az nem egyszerűen két embernek a története, hanem bekapcsolódása az isteni történelembe az első emberpárt keresztül. Nagyon szépek a szertartási szövegek, de ez a gesztus, hogy ott emeli és ott tartja, vagy szinte ott lebeg az a korona, az azt akarja kifejezni, hogy ebben a pillanatban az egész világnak az ura és uralkodója az ott áll, az oltár és a pap előtt. Én azt szoktam mondani a házasságkötés során, hogy szép ez a korona, és vannak olyan mennyasszonyok, akik meg akarják vásárolni, de mondtam, hogy az egyrészt nem eladok, másrészt a templomban nem lehet kivinni. És ennek az a magyarázata, hogy ha valaki valahol jól érzi magát, akkor oda vissza fog térni, mint a forráshoz. Tehát, hogyha ő akkor megérzi ezen a szertartáson keresztül, hogy neki az igazi helye a templomban, a férje mellett, vagy a feleség mellett van az Isten szín előtt, akkor ők, amikor csak akarnak, újra rá tudnak csatlakozni erre az energiára, erre a forrásra, és mindig fel tudnak töltődni. Lehetne bármilyen mulandóak, gyengék, sérülékenyek, van egy óriási előny, hogy az Istenek az áldását nem csak alkalomszerűen kapják meg, hogy egy alkalommal, hanem ismét és ismét. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mint a benzinkút, ami ott áll az autópálya mellett, hol üresen, hol tele, de alkalmatnánk is bemegyünk ott a tankolni. Ezt a képet pedig csak azért tettem bele, mert maga a gesztus az nagyon kifejező. Az epiklézis az azt jelenti, hogy átalakulás, átváltozás, ez egy görög szó. Ezt még a második Jánosságban fölismerjük, amikor Mária kócson volt, akkor bizonyára volt, aki ott is volt ezen az eseményen, a keresztes szilárd is, aki ott áll hátul, ő pedig most a Rózsák terei parókus, lehet, hogy nem ismerős, és ugye a seregé akkor érsegatja volt. Ezt a képet azért tettem be, mert itt is ott van az a lebegés. Az Isten lelke, az lebeg a vizek fölött, az Isten lelke, az ott lebeg a főpapa pápa fölött, és az Isten lelke a korona alakjában ott lebeg minden házas pár fölött. Ez az az alkalom, vagy amit a fényképész lekapott, ez az az alkalom, amikor a kenyeret és a bort a pápa átváltoztatja. Erről majd lesz majd egy másik összefüggésben is egy gondolatmenet, csak ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ez az epiklézis, ez nem csak a liturgián belül történik, hanem ez azt lehet mondani, hogy az egész univerzumban Krisztus megváltása óta minden és minden anyag fokozatosan fejlődik és alakul át. Igazából rajta múlik, hogy tőlük függ, hogy ez az átalakulás, ez milyen mértékű és milyen formában megy létre. Na, ezeket a sűrűszontat azért tettem ide, mert majd mindjárt kiderül, hogy kerül ez a szerelemhez és a házassághoz. Figyeljük meg a képet, és mindjárt lesz egy különbség, szerelem és a házasság. Sok emberek van egy kis történet, amit Lotti előtt is elmond a két sűrről. A két sűr megismerkedik egymással, hát és mivel az egyik fiú, a másik lány, az állat az működik és összebújnak. Igen, nem csak azt veszik észre, hogy a másiknak is van törvise, vagy tüské, vagy milyen most, hogy viszont testem esélytelen. Hát valami ilyesmi tüské, igen. És minél közelebb akar menni a másikhoz, a másik annál jobban beleszúrja a tüskét. A szerelem is ilyen, hogy az ismerkedési fázisban rengeteg sebet ejtünk a másikról, ha észreveszünk, hanem hozzá akarunk bújni a másikot, mint az a sündisznó, akkor akaratlanul is megsebezzük a másikat. A házasságban már az a fázis van, amikor a két sűn együtt játszik egymással. Tehát ismerik a saját határaikat, előttük volt az a kis saktábla, és azon közösen játszott. Tehát már nem arra irányul a cselekedetünk, hogy pusztán szexuálisan összebújjanak, az is fontos házasságok persze, de az, hogy legyen közös témájuk, közös nyelvük, közös beszélők, magyarán legyen kommunikáció köztük. Én azt gondolom, hogy az állatvilág és az emberünknek ez nagyon sok hasonlóság és analógia van. A szerelem fázisában is gyakran előfordulnak azok az állapotok, hogy a másikat akaratlanul is megbántjuk és megsértjük, különösen is az érzelemvilág. Az érzelemvilág az azért is érdekes, mert az emberi pszichében az inkább a legsérülékeny. És nem veszünk észre, hogy a másiknak a bántása az milyen reakciókat vagy milyen folyamatokat fog elindítani. Na most a valami jelenleg azt mondja, hogy valójában a szerelem és a házasság az a gyermek és anya kapcsolatból eredeztethető. Tehát föl szeretném hívni a figyelmét az édesanyáknak, hogy ahogy a gyerekeket szeretik, azt a gyerek az majd úgy fog szeretni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a gyerek az a gólya által kerül be a lakásba és egy gólya fogja fölnevelni, hanem a legfontosabb, a primér kapcsolat az édesanyán keresztül fog jönni. Hogyha az anya és a gyerek kapcsolatban sok sérülés, sok trauma van, akkor az a gyermek, a fölnök sokkal kevésbé lesz nyitott majd a házasságra, rengeteg lelki sebe és sérülése lesz majd. Amit oda értem, hogy ez a kapcsolat, ez olykor lehet dinamikus vagy statikus, vagy olykor szimbiózis is. Attól függ, hogy a gyermekeinket hogy neveljük. Fölteszik azt a kérdést, hogy mikor kell elkezdeni készülni a házasságra. Én azt mondom, hogy általában már ilyen középiskolás korban. Akkor már egy dolog legalább tehető, az pedig azt mondom, hogy a házasságnak a megalapozása, hogy elkezdünk imádkozni a másikért. Amikor még a nagy univerzumban nem tudjuk, hogy ki lesz a párunk. Az ima ebben tud segíteni, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre vezesse a megfelelő időben. Hogyha ez a lelki ráhangolódás nem történik meg, akkor az életünkben olyan embereket fog majd a szél mellénk fújni, akik nem biztos, hogy a lelki fejlődéseket segíteni fogják. Tehát az ima az megágyazza azt a fészket, ahol a sűrűsznok laknak. Ha ez az ima, ez hiányzik, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy ez a kapcsolat, ez prosperáló, ez fejlődő lesz. Na most, ha a szerelem statikussá válik, ez azt jelenti, hogy érzi valaki, hogy ebből az állapotból jó lenne kilépni, de valami miatt azt mondja, hogy talán mégse kellene változtatni. Ilyenkor két alapvető probléma van, hogy ebből a statikus szerelemből nem lesz jó házasság, a másik pedig, hogy a felek sokkal jobban megsértik egymást, mint gondolják. Ilyenkor az szokott előfordulni elsősorban fő problémaként, hogy a hölgyek hajlamosak azt gondolni, hogy a közelebb bújnak a másikhoz. Ha lelkileg egy kicsit megpróbálják instabilá tenni a kapcsolatot, akkor a másik az kiszökkenthető. A férfi pedig úgy gondolkodik, hogy szeretné ezt a kapcsolatot statikusabbá változtatni, még inkább a saját törvényen elgondolása szerint folytatni, és bele kényszerülnek igazából egy rossz házasságba. Ezt csak zárójelben mondom, hogy és saját példaként, hogy amikor eljönnek hozzám a jegyesek, akkor hát általában 10 alkalmas beszélgetés van, és azzal szoktam zárni az első beszélgetést, hogy elmondom nekik azt, amit idáig, hogy egy görögkatolikus házasságnak mi a sajátossága, hogy fontos a papi állás. És én az a típusú ember vagyok, aki a papi állást nem akarja elpazarolni olyan kapcsolatokra, amiket nem tartok eléggé megalapozottnak. Szóval az a feladata ennek a párnak, vagy azoknak a párnak, akik bevernek hozzá, hogy ezek után még egyesültetni, társulat, magát is próbálja folytatni, hogy győzzenek meg engem arról, hogy ez a kapcsolat, ez tartós lesz. Na most hogyan próbálják a papizalmát elnyerni a jegyesek? Hát a legegyszerűbb módja, a legrövidebb módja, ami általában zsákutca, megkérdezik, hogy mi az a pénzösszeg, amiért hajlandó vagyok én őket megesetni. Hát mondom, az a pénzösszeg még talán nincsen, mert azt a számot én nem ismerem. A második ilyen kísérdés, aminek kiteszik a paphoz, hogy próbálna kedvező színbe feltűnni, mint amik valójában. Azért a papnak van annyi pszichológiai tapasztalata, hogy pár kérdéssel ezeket a véleményeket ütközteti, és kiderül, hogy ez igazából nem a valóság, hanem csak a papnak a becsapása. A becsapás azt azért akarom is hangsúlyozni, mert az nagyon hasonlít egy olyan fogalomhoz, amit fontos tudatosítani, ami a színlelés. A színlelés az egy kánonjogi fogalom, ami azt akarja kifejezni, hogy a belső értékünk és amit kivetítünk, az valahogy nem ugyanaz. Én színlelhetem azt, mondjuk a családom előtt, hogy ezt a lányt mennyire szeretem, de csak azért, hogy mit tudom én, valami jobb benyomást tegyek. Ha színlelek és nem vagyok őszinte, azzal az a probléma, hogy a kánonjog azt mondja, hogy akkor az házasság hiában a templomban megkötve, hiában kötötték meg a templomban, az érvénytelen. Hát, hogyha becsapom a másikat azért, hogy megszerezzem bármiért a fizetését, a pénzét, a lakását, vagy csak a másiknak a személyét, és mindezt még templomban is megbecsételem, annak ellenére ez nem lesz érvényes házasság, tehát ezt azért érdemes tudni. Akkor tegyük fel azt a meredek kijelentést, hogy valaki a házasság hivományos talajára lép. Életszakaszonként különböző krízisek vannak. Ezt elsősorban én is onnan tudom, hogy különböző levelekből, mert a házasságkötés után elég sok levelet kapok, amikor beszámolok arról, hogy hogy vannak, hogy videózzanak, vagy rosszabb esetben el akarnak válni, és akkor leírják azt, hogy miért alakult bennük ez a döntés. Hát ez a döntés általában ez alapján a 2-4-6 szempont alapján van. Az életközösség változása. Ez azt akarja jelenteni, hogy a férfi és a nő, a férj és a feleség közt nem alakul ki az a szimbiózis, aminek ki kellene alakulnia. Ezt a képet direkt azért tettem vége, vagy ide be, hogy rá kellene döbbenni, hogy a házasságban időről időre változtatni kell. Ha statikussá válik egy kapcsolat, akkor az töredezni fog. Ez a gyerek azt akarja kifejezni, hogy igenis néha küszködni és kemény munkát kell ahhoz csinálni, hogy változzanak a körülményei, de ez nem csak a gyermeknevelésre vonatkozik, sőt elsősorban nem a gyermeknevelésre vonatkozik, hanem arra, hogy a férj és a feleség az életközösséget kialakítsa. Én például elmondhatom azt, hogy megütközök azon, de szó szerint megütközök azon, amikor kiderül az, hogy egy feleség és a férj az külön bankszámba szállott, tehát egy családi kassza. És azt mondják, hogy hát talán jobb is így, mert mit a másik becsapna. Az életközösség az igazából nem jut létre. Nem most örülünk, de tényleg arról van szó, hogy nem akarom odaadni mindenemet, amin van. Márpedig, hogyha a házasságban nem teszem bele mindenemet, az egzisztenciális, szellemi, intellektuális valóságomat, akkor gyakorlatilag megnyugom a másikat, és azt hinnelem, hogy a tőle tehető minden jót megteszem. Ez nem csak a magunk becsapása, hanem a másik becsapása, nem tudom melyik a rosszabb. Na, a családi háttér árnyai. Ezek általában már szerintem egyesség korában kialakulnak, amikor különböző neveltetésű, családi, egzisztenciális családiból származó feleknek házasságot. Nincsen rá recept, hogy mekkora vagy milyen eltérés az, ami belefér egy házasságot, de az fontos, hogy én azt látom, hogy ez egy védekezési mechanizmus, amikor romlik a kapcsolatunk, és a minőség az inkább satnyú, hogy átmondok a másik családjába, és azt mondom, hogy ha te, most inkább nem mondom ki család, vagy a te valaki, az engem mennyire demerszál. Amikor a másik családjából azokat a példákat emelem ki, amit észreveszek a saját házasságban, és azt mondom, hogy fú, ez nekem mennyire nem szimpatikus. Ezek nagyon sokszor már ott voltak a jegyesség fázisában is, de valami miatt ezek nem törtek föl. És az az igazság, hogy ilyenkor már, ha feltörnek a másikra való mutogatás, akkor már régen baj van, mert én azt gondolom, hogy ez az egyik leginkább válláshoz vezető ok sajnos. Azért is, mert ebben az esetben, aki a másik családját kezdi el magajlatni, az belekerül a saját maga családjának a spiráljába, egy olyan konspirációba, ami igazából lefelé húzza. Tehát ez egy olyan krízis, amiből egyedül nem fog tudni kiszakadni. Na, megérhetés, a kis végre húzza a nagy zsákot. Szó szerint előfordul az, hogy valahogy azért nem működik ez a házasság, mert a bevételek nem jelennek meg. Vagy tényleg olyanok a munkakörülmények, anyagi körülmények, vagy bármi, hogy a megélhetés ténylegesen nehézé válik. Ez egy nagyon valóság, hogy a házaspárok, legalábbis második házasság esetében mindenféle trükközésre hajlamosak, a adókerüléstől kezdve bármi mással. Ezek a kis kapuknak a kerülgetése, de azt gondolom, hogy ez egy olyan fizikai valóság, amiről legalább egy szót mondani kell. Hát ez az egyik kedvenc képen. A karrier. Elsősorban azért, mert ez a tipikus a 25 és 40 év közöttieknek a problémája. Amikor nagyon kitűnik ebből a képből, hogy az a hölgy az már nagyon egyre inkább maszkulinná válik a saját karrierje érdekében. Ez az úriember pedig mindenhova tekintsek éppen nem a mellette futóra, akik az életet rövid távon szeretnék lefutni. Én azt tapasztalom, mert én is gyakran szoktam kimenni sportpályára futni, hogy teljesen más a mentalitás annak az embernek, aki rövid távon gondolkodik, és más, aki hosszú távon. Na most a házasság az egy hosszú távú terepfutás. És rengeteg olyan akadály merül föl a pályának a megfutás alatt, amire mi nem is készültünk föl. Aki ilyen rövid távon akar érvényesülni, az általában alkalmi partnerekhez menekül, de házasságra nem biztos, hogy alkalmas lesz. A karrier itt azért is fontos, mert külön sárba azonnal. Tehát még véletlenül sincs közöttük kommunikáció, összeérés, intimitás, mindenki csak a saját magára, a saját maga teendőire figyel. Ez a fajta hozzáállás, ez gyakran olyan krízist okoz, amiből szintén nagyon nehéz kitörni. A gyermek. Azért is érdekes a gyermek, mint a krízisnek probléma, mert ahogy említettem az előadás kezdetén, hogy volt nagyon sokáig az a felfogás és elgondolás, hogy a gyermek miatt jött létre a házasság. Hogyan vált a gyermek a krízisnek a központjává? Én azt látom, hogy többeknek gyerekek is lehet, hogy legalábbis olyankor vannak. Sokféle krízis tud a gyermek okozni, elsősorban azért, mert a szülők nem megfelelő módon nevelik. Én azt gondoltam magamban, vagy legalábbis korábban, hogy a gyereknevelés az milyen egyszerű feladat, mindenki hozza magával azokat a mintákat a családból. Döbbenetes, hogy ezek a minták nagyon jó, csak nem biztos, hogy alkalmazhatóak minden esetben. Tehát a szülőnek folytonosan képeznie kell magát, hogy hogyan kell a gyerekét nevelni. Tehát ebben az esetben nem csak a hazai felelősségét emelnénk ki, hanem picit az édesapának is a szerepét. Hogy mondjuk ilyen megkülönböztető véleményt, hogy gyakran azt tapasztalom, hogy nem vallásos családokban néha a családi nevelés erősebb, mint katolikus családokban. Pszichészavar. Igen, de egy önmagyarázat tartozik, hogy ez miért kerül ide. A katolikus jog azt mondja, hogy ha valakiben pszichés sérülés van a házasságkötés kezdete előtt, akkor az lehet esetleg arra ok, hogy a házasságot érvénytelenítsék. A pszichés ok, vagy ez a pszichés zavar, ez nem azt jelenti, hogy én tönkretettem valakinek az életét, mondjuk az anyósom az enyémet, vagy én az anyósomét, vagy a feleségem a apósomét, vagy bárki másét, hanem ennek már van előzmény a házasságkötés előtt is. Ez gyakran összekeverjük, mert sokszor az történik, hogy a másik életét néha akaratlanul is megnehezítjük, vagy csúnya szóval élve pokollá tesszük. Nem erről van szó, hanem egy olyan fajta emocionális érzéketlenségről, ami gyakran pszichikai természetű. Ebben nagyon sokszor én azt gondolom, hogy szakemberek a segítségét is igénybe kell venni, mert egyre inkább végető szükség van arra, hogy pszichikailag is, nem csak szellemileg, hanem pszichikailag is életet menjünk a házasságba, illetve hogyha benne vagyunk a házasságba, akkor nem úgy járjunk, mint ez az illető, hogy a gondolkodása, a mentalitása az így csapágyaira már hújjon szét. Na, szeretném mesélni ezt az első részt lezárni, mert ezek a negatívumok, a lehúzó erők, meg a különböző defektusok, zavarok, amikről azért kell, hogy beszéljek, mert ezek mind azok, amik a dinamizmust gátolják és akadályozzák. Ha egy pici önreflexiót tartunk, akkor föl kell tennünk magunkra azt az egyszerű kérdést, hogy kinek a házasságát ítélem meg, és miért, a sajátomat, a gyermekemét, vagy bármi. Mennyire vagyok negatív, akár a saját házasságon belül, amikor mindig csak a kifogásokat keresem, nincs rá pénzünk, nincs rá időm, nincsen szándékom, nincsen akaratom rá, hogy a kommunikációm az mennyire fekete. Ez gyakran a reális önismeretnek a hiányából fakad. Nem ismerem úgy saját magamat, mint ahogy mondjuk a feleségem, de nem ismerem magam annyira sem, mint ahogy az Isten ismer engem. Az ismeretnek a legfontosabb forrása az mindig az Istennek a szeretetéből fakad. Amit úgy még megjegyzek, hogy az elégtelen fölkészülés. Amikor az ember egy projektből bele akar vágni, legyen ez egy építkezési, gazdasági projekt, akkor leülés és csinál egy számolás, mint ahogy a példabeszélő szól arról, hogy egy kalkulációt épít az ember, mielőtt a toronyépítést kezd. Ha ez a kalkuláció, ez a gondolkodás akár egyéni, akár közösségi szinten elmarad, akkor gyakorlatilag a házasságom az nagyon keresen állom arra, hogy gyengén fog muzsikálni. Ami pedig a picit az én vesző balikván, az a jegyességnek a kiaknázatlansága. Manapság eltűnt a piacról, hogy így mondom, a jegyesség. Korábban a jegyességnek sokkal fontosabb szerepe volt. Ha visszagondolunk talán gyerekkorunkra, akkor ott előfordult, hogy amíg nem volt valaki jegyes, nem engedték az udvarra, vagy a kalapjára sem engedték, tehát nagyon sok ilyen népies vonása volt. És én ezt azért is tartom kiaknázatlannak, mert ehhez külön szertartás is kapcsolódik, a gyűrűnek a megállása. Tehát a gyűrű megállás az elsősorban nem a házasságkötés szertartásához kapcsolódik, hanem ott szokták ezt igazából bebútolni, hanem a jegyességhez. Én azt szoktam igazából mondani a hozzám érkező jegyeseknek, hogy mondjanak nekem egy dátumot, hogy mikor ismerkedtek meg, és mondjanak egy másik dátumot, hogy mikor akarnak házasságot kötni. Elég változó itt a bioritmusa az embernek. És egy kérésem szokott lenni, hogy mondjanak egy harmadik olyan időintervallumot, amit jegyességi fázisba akarnak eltölteni. És akkor úgy mindenki vedel, hát miért az a jegyesség, hogy teljesen elavult dolog, pláne mondják azok, akik élettársi kapcsolatban vannak, hogy úgyis állandóan a másik mellett vagyok, hát miért fontos ez a jegyesség. Igazából a jegyesség a jelenlegi állapotában másik helyzetre való, arra való, amit én szoktam kérni, hogy onnantól kezdve a házasságból fölkészülés érdekében a szexuális önmegtartóztatásból essenek be. Tehát azt jelenti, hogy onnantól szexuális kapcsolatot nem lehet a jegyeseknek, mert ezzel készülnek a házasságra. Ezt tudom, hogy egyrészt az emberi természetnek vagy a szexualitásnak a fékezése, de érdekes pozitív tapasztalatokat tudni sorolni. Egy példát mondjuk el, volt egy olyan házasság, ahol a házasság kötés második napján az akkor már nem bőlegényt, hanem az édesapát, vagy a Gyuri embert börtönbe vitték. Hát való csalás, tehát ilyesmi. Ennek ellenére házasságot kötött, és azt mondta, érdekes ember volt, és azt mondta hát, hogy két hónapig ki fogják bírni ezt a jegyes állapotot. És utána mondja, például bevonult a börtönbe, hogy atyám, ezért az egy napért érdemes út élni. Tehát a házasság kötésnek a napjait, és utána a való házasság elkezdését igazából egy napot töltöttek ide együtt. A másik, hogy mindenkiben van egy kicsit azt lehetne mondani, hogy álszemérmesség a szexualitással kapcsolatában. Egyik kedvencem az a mennyasszony, aki azt mondja, hogy ő igazából két napot nem bír ki az élettársa nélkül, tehát én most ne kényszerítsem bele abba, hogy ő most a házasságra fölkészüljön. Ha a testileg nem vagyunk életek, nem vagyunk alkalmasak, nem vagyunk gondolkodásban ott, akkor nem tudunk magunkon nem csak önuralmat gyakorolni, hanem a másikat úgy szeretni a saját valójában, akkor az házasságon belül is nagyon nehéz lesz. Tehát én ezért szoktam a jegyességet egy olyan időszaknak kikiáltani, amikor a lelki felkészülés mellett, tehát akkor már járunk fölkészítésre, egyfajta szexuális önmegtartóztatással próbálják kompenzálni a korábbi mulasztásaikat. Na ez a belső fejlődés. Hát elérkezünk a házassághoz, és gyakran tapasztaljuk azt, hogy a házasságnak a dinamikája az úgy lelassul. Tehát mint az a patak, ami egyre gyorsabban csörgedezett, előbb-utóbb megtelik vissza, és akkor úgy lassul, és egész addig, amíg igazából belefolyik a tengerbe vagy óceánba. A mostani nagy probléma, és most ugrunk egy picit a 30-astól fejlődő lévő generációi, ha nincs input, akkor nincs output. A két ember egymással való élete kommunikációja az lecsökkel, gyakran a nullára. Ha nem táplálom a kapcsolatomat jó szóval, gesztusokkal, és azt mondom ezt a szót direkt, hogy a ritussal. A ritus az nem a ritának a becézése, hanem az a fajta mindenféle cselekmény, ami önmagán túlmutat, akkor nincs alkot. Tehát, hogyha nem teszem bele ismét és ismét a házasságban saját magamat, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az házasság ez nem fog működni. Az energia megmaradás törvényét nagyon jól ismerjük, hogy az energia nem vész el, hanem átalakul. Ha kevés energiát tékozunk, vagy bazarunk a házasságunkra, akkor az igazából nem fog működni. A lelki élet törvényszerűsége között pedig a nehézkedés törvényét szeretném megemlíteni. A lelki életnek van egy megfigyelhető törvényszerűsége, amit úgy lehet szemlélteni, hogyha itt van a kezem, akkor ez egy idő után elfáradásra esik. A lelki élet is ilyen, hogyha nincs alátámasztása, vagy felülről nem kap elég inspirációt, akkor az le fog szakadni. Na most, ha itt van egy házasság, és idők a semmiben, az előbb-utóbb el fog fáradni. Ha nincs alátámasztva, vagy hogyha nem kap felülről egyfajta motivációt. Ha nincs alátámasztva, az azt jelenti, hogy nem alakult ki igazából annak a házasságnak az alapja, akkor nem fog idáig feljönni. Vagy feljöhet idáig, de nem fog tovább menni, mert felfelé, az ég felé csak akkor fog növekedni, hogyha a Jóisten is maga felé húzza. De a nehézkedés, az emberi gyengeség, az mindig lefele húzza ezt a kapcsolatot, és nagyon nehéz megtartani a kezünket. A következő. Na és amiről nagyon szeretnék beszélni, és most már egyre inkább pozitívabb a kép, az a megújulási lehetőség. Egyéni szinten önreflexió, kapcsolati tőke, helyreállítása, kezdeményezés. A mai világnak igazából én azt látom, a mai katolikus felnevelési világnak egyetlen egy nagy problémája van. Ha ezt a problémát tudnánk egy kicsit is változtatni, ami nem egyszerű feladat, akkor nagyon sok minden visszakerülne a maga helyére. Ez az egyetlen egy probléma pedig úgy szemléltethető, hogy a dialektikus materializmusnak volt egy elképzelés, hogy van egy alap és egy felépítmény. A katolikus gondolkodás is egy picit megmintegyeződött a marxista 40 év, vagy nem tudom hány évnek a gyakorlatrendszere alapján, és azt mondja minden jóra való katolikus ember, hogy van az én magánéletem, ez az alap, amiben igazából ne nagyon szóljanak bele, és majd ilyen a tetére ráéreztem az Isten, és majd alkalomattán elmegyek majd templomba, alkalomattán odafordulok az Istenhez. Tehát ez a mai katolikus felfogás az Istenről. Hogy az Isten nem az alapja az életünknek, hanem egy ilyen kis dísz, vagy habatortán. Na most a gyerek első dolga, hogyha meglátja a tortát, hogy a habot leszik, a katolikus embernek az első dolga, hogyha krízisbe kerül az életed, akkor az Isten kezdje el kimászolni, mert azt a szülőtől észre. Nem az alapokat, vagy ahol a problémát meg lehetne találni. Na ezért fontos, hogy legyen újra és újra egyéni szinten az önreflexió. Hogy vajon megtettem-e mindent tőlem telhetőt a lelki, a saját lelki életem érdekében, megtettem-e mindent tőlem telhetőt a másiknak a lelki életének érdekében. Ez a mindenet lehet, hogy egy kicsit túlzás, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy a társadnak vagy a páromnak a lelki fejlődése érdekében. Ez lehet, hogy nem a minden, hanem az ő személyes életének megfelelő, azt a szót használom, hogy adekvát, tehát bizonyos szinte megfelelő fejlődési érdekében. Kapcsolati tőke helyreállítása. Ez igazából azt akarja kifejezni, hogy akikkel bármilyen jellemű barátságot kapcsolatban voltam, azokat ismét érdemes fölkeresni, hogy reflektáljanak az én életemben, és reflektáljanak a családom életére is. Nagyon könnyű beleesni abban a csapdában, amikor azt veszünk észre, hogy valami baj van, vagy velem, vagy a feleségemmel, vagy a kapcsolatommal, vagy a gyerekkel, és van egy okos szomszéd, egy okos barát, aki osztja az eszed, és kívülállóként beleszól az életembe, vagy abban a problémába. Ez azért problematikus, mert lehet, hogy igazat fogjuk mondani, de nincs meg az a nexus a kettőnk között, hogy az ő igazságát én el tudjam fogadni. A lenyújtási lehetőség záróra én azt gondolom, hogy az a kezdeményezésben van. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy amikor megmerevennek a határban a férfi és a nő között, a feleség és a férfi között, és olyan, mint amikor két idősasszony gyöngyölni egymás után, az egyik a másikat, a másik az egyiket, próbálja a babnál kicsit bemártani, és azt mondják a konklúzióként, hát hogy a másik két évvel fiatalabb, hát változtasson ő. Tehát amikor a kezdeményezésnek a lehetőségét vagy a felelősségét átadom a másikra. Nagyon sok film van arról, hogy menthetetlennek látszó házasságokat egy pici ekkora gesztussal, váratlan gesztussal meg lehet menteni, mert a másik elkezd gondolkodni, hogy lehet, hogy engem ez irritálni akar, vagy miért akar kiszökkenteni. Ki tudom szökkenteni a másikat a saját életpályájából. Ehhez az kell, hogy inventív és kreatív kezdeményezésekkel kell előbukolni. És engem, amivel ki lehet zavarni a világból, az a kávénak az illata. Tehát ha a baráti társaság van, akkor megiszom. Ellenben tudom azt, hogy ha a feleségem nem kap egy adott kávét reggel az ágyba, akkor nem csak az ő napja lesz rossz, hanem sajnos az enyém is. Tehát a logika itt következik be, hogy az okos férj azt mondja, hogy inkább rosszul lesz a kávé illatától 2 percig, de utána a napban 24 óráig boldog lesz, mert úgy, hogy a felesége nem azt hiszi, hogy köszönjük, hogy kárára nem áll, hanem teljes értékű emberként lesz jelen a kapcsolatban. Tehát minimális áldozat az gyakran maximális profitot eredményez. Hát ezért érdemes kezdeményezni a másik érdekében. Na itt ami a legfontosabb. A Mária Kocsi pápai mise kapcsolatában ott volt az az epiklézis, amikor lebegett ott a pápa fölött a kehelytakaró. Itt a kánai menyező az minden görögkatolikus liturgiában az evangéliumi szakasz. Tehát az evangélium tanítása az igazából azt akarja kifejezni, hogy itt a középen lévő 6 kővedelben lévő víz az átalakul, átváltozik borrá. Na most a nagy teológusok azt mondják, hogy önmagában véve a víz is egy nagyon-nagyon értékes és érdekes anyag, tehát a világ vagy az univerzum egyik legösszetettebb anyaga. Ennek ellenére, vagy pont ezért Krisztus átváltoztatja borrá. Ez az átváltozás, ez nem csak egy liturgikus gesztus, hanem ez a házasságnak a lényege. Amikor nem csak a maradékot adod oda az Istennek vagy a másiknak, hanem igazából mindent adok, hogy az Isten kezében az még jobb legyen. Ez az átalakulás. Látszik, hogy a mennyasszony csak ülegén ültül középen koronával a fejükön. Na most a nagy tévedés az, ha azt mondjuk, hogy az életünket igazából elég egyszer-kétszer vagy háromszor átalakítani. Most úgy felgyorsult a világ, hogy az életünket naponta újra kell rendezni, amikor nagyon nehéz programokat egyeztetni egymással, gyerekkel, feleséggel, iskolában, intézménnyel, bármivel, hogy állandóan és állandóan változni kell. Mert ennek a változásnak az a jellegzetessége, hogyha az Krisztus központulat, Krisztus centrikusan tesszük, akkor gyakorlatilag minden a maga a megfelelő helyére fog esni. Na, ugyanis a fizikai paraméterek azok változnak. Tehát amikor valaki mondjuk 25 éves korában házasságot kötött, akkor lehet, hogy mit tudom én, 60 kiló, hát 60 évek később már nem annyi lesz, nem olyan shiny, mint volt, megváltozott talán a lakóhelye is, fizikailag egy picit elodálódunk. Ezt nevezhetjük átalakulásnak is, hogy már nem biztos, hogy ugyanabban az emberben vagyunk szerelmesek, vagy legalábbis ugyanazokban a fizikai paraméterekben, mint ami életünknek az egyik legboldogabb döntésekor megtettünk. Tehát látszik a tévé, az idő és a hely, akár elköltöztünk, akár máshol vagyunk. És ami ennél fontosabb, hogy a kánai mennyegzőben van egyfajta lelki hullámzás is. Ha ezt a történetet elolvassuk, akkor rádöbbenünk arra a kulcsmondatra, hogy idáig tartottan a jó volt. És ez nem csak a házasságkötés napján érdemes revideálni, hanem éppen a mai napon, amikor rádöbbenünk arra, hogy a házasságokban igazából sok mindent tartogattunk idáig. És arra kellene várni, hogy ezt meg tudjam a másikkal osztani. Tehát én azért vagyok végtelen optimista a házasságok állagának vagy minőségének javulása érdekében, mert rengeteg potenciál van még a házasságban. Nagyon sok támadás írja a házasságot, és egyre inkább bennem az erősödik meg, hogy azért írja nem mindenféle összeesküvés elmélet miatt gyengülnek a házasságok, bár elég komoly pénzeket áldoznak erre a célra, hanem azért, hogy ezzel kikerüljön az, hogy a házasság az mennyire értékes. Hogyha valami értékes, vagy most fontos, akkor azt az őrő nagyon meg fogja próbálni. Hogyha selejt és kacat, akkor olyan, mint egy tömegtermék, akkor igazából soha nem kell neki semmi kísértést kiállnia. Tehát én azt gondolom, hogyha vannak ilyen hajszálrendelések a házasságunknak az üvegfelületén, akkor ennek egyrészt mondhatnám azt, hogy örülhetünk is, mert azt jelenti, hogy van tartása a kapcsolatunknak, legalábbis az ördög arra alkalmasnak tart minket, hogy megkísértsen. De önmagában véve ez még csak az első lépés, a második az, ami még fontosabb, hogyha ha megújulunk a lelkinek, akkor ezek a repedések el fognak tűnni. A fejlődési potenciál. Ez most már itt az utolsó kép, de ez egyben fölhívjuk a keringéről a táncra is, hogy bármi kérdés lassan majd szívesen fogok venni. Ahogy fogalmaztam, hogy azért, hogy a végtelen volt is a házasságokat illetően, mert ezt a két ikont ide tudom tenni. Az egyik az, hogy a házasságnak a belső dinamikája, a belső fejlődési lehetősége az ott van a Szentháromságon belül. Maga a Szentháromság is egy kapcsolat az Atya, Fiú és a lélek között, és a család is egyfajta kapcsolat, kommunikáció, férj és feleség között. Ha ebbe az isteni előtérbe bele tudom magamat helyezni, és odállok elé, és tudok imádkozni, lehet, hogy nem egyének, hanem családdal, akkor a problémáinak egy része, a fizikai része, az előbb-utóbb elén el fog majd tűnni. A másik, amiért végtelenül hálásak lehetünk, hogy ezt a házasságot ezt nem egyedül kell ügyfölnünk, hanem az Istennek a szeretetét Krisztuson keresztül tudjuk mindig tanulmányozni. Most a Krisztus alapban ez egy tanító Krisztus, ikon. A tanító Krisztus az sokat beszél a házasságról, de azt mondom, hogy ez elsősorban nem beszél, hanem maga az ige. Az ige pedig azt mondja a házasságok tekintetében, hogy az Atya az megelőző szeretettel van a Fiú iránt. Ezt úgy fordítottuk le a házasság nyelvére, hogy akkor lesz igazából fejlődésünk a házasságban, ha a másikat időben és egy picit mennyiségben is meg tudom előzni a szeretetben. A Szentírás az egyik helyen azt mondja, hogy tegyél égő parancsot az ellenséget fejére, és akkor meglátod, hogy hogyan fog majd reagálni. A házasságban is rengeteg olyan ingert és inputot tudunk adni a másiknak, ami lelki eredetű. A házasságoknak a válása azért következik be, mert a lelkinek szétszakadnak ezek a kapcsolatok. Na most egy katolikus házasságban ez igazából az összetartó erő, ami nem egyszerűen a papi áldás, ahogy láttuk a reformátusoknál a lelkésznek az áldása, vagy a kéznek az összetekerése a stólával, hanem a fundamentuma az magában az Isten megkeresendő. És visszatérünk arra a pontra, hogy azért is keresendő az Istenben, mert én azt gondolom, sőt, ebben hiszek is, hogy akit az élet mennék sodor, olyan nincsen. Abban tudok hívni, hogy akit az Isten mellé szánt, akit az Isten mellé rendelt, az nem a fatális véletlen miatt került mellé, hanem az Istennek a terve. Na most ez a kiindulási pont, hogy ahonnan elindultunk, az már az Istennek a terve volt, és ahova ki fog függni ez a fejlődés, az is az Istennek a terve. Ez nem egyfajta determinizmus, hogy végigmegyünk egy ilyen egyenes vonalú, egyenletes mozgással ezen a pályán, hanem azt mondjuk észrevenni, hogy lesznek benne akadályok, lesznek benne zöggenők és bukkanók, de hogyha a másik kezét fogva és az Istenben erősödve tartom ki a másik mellett, akkor ez a fejlődési spirál, ez oda fog érkezni majd a mennyországba. Tehát abban az állapotban, amit látunk a képen, hogy a templomnak a közepén áll a feleség és a férj, és rajtuk van az a korona. Tehát ez az virtuálisan lekerül mindenkinek a fejéről, és jó lenne, hogyha le is kerülhetne. De hogyha a célját látja az életének, akkor igazából az, hogy a házassága, az a házasság által szenté váljon. Ha egy pici rendszerkritikát lehet még itt mondani, akkor az a következő. Ezt most nagyon szépen és finoman szeretném megfogalmazni. Volt egyfajta kapcsolat, vagy van egyfajta kapcsolat a házasság és a papság. Ha valaki a papságában gyenge, és az mondjuk legyen mondjuk a cölibátusában, tehát az életvállalatában, vagy a házasságában, ez most teljesen mindegy, gyenge, akkor érezni fogja azt, hogy magát a házasságot, vagy a házasságnak a problematikáját nem fogja megérteni. Én ezért látom egy picit veszélyesnek, hogy gyakran olyan papok is készítik meg fel házasságra fiatalokat, akik a saját életállapotukban, és most teljesen mindegy, hogy most házas vagy szülészpap, nem biztosak. Tehát érdemes jó papokat választani házasságnak a felkészülésről, másrészt pedig nem csak el a felkészülésről, hanem utána, az gondolom, hogy amikor ki kell állni néha a depóba és feltöltekezni, akkor érdemes olyan papot, olyan szakembert megkeresni, aki a saját életállapotában biztos. Mert hogyha bizonytalan, akkor hoz tanácsot fogadni. Hát nem tudom, számíthatok egy kérdésre vagy nem, én meg elég tudnék kérdezni, úgyhogy átdobhatom el a labdát. Jó, egy példát szeretnék akkor elmondani. Életem egyik legérdekesebb esküvője az nem történt meg. Azért nem történt meg, mert a templom mellett volt a polgármesteri hivatal. Megkötötték a polgári esküvőt, és amíg ezt az 50 métert megtették, az alatt úgy összeveszem, hogy a templomban nem tudtak átjönni. És telefonáltak, hogy köszönöm, ne tessék haragudni, de ez a házasság el fog maradni. És én azt tudom erre válaszolni, hogy nem haragszik, sőt, ezek után én örülök is neki, hogy ez a házasság nem jött létre. Szóval én azt gondolom, hogy legyünk kritikusak a házasságot is erőt, ha pedig benne vagyunk, akkor mindent tudjunk elmetünk tegyünk a fenntartása érdekében. Tehát ez egy tanulság.
És arról tudja, hogy én kellene valóban felkészülni, valahogy ez hiányzik. És az előadás, a tanítás alatt az igazából hallott, hogy van ilyen. Én is hiszem egyébként a házasság szerencségét, függetlenül attól, hogy biztos vagyok abban, hogy a házasságban élnek, valóban tapasztalanak fönt és lent, mint ahogy ez van itt benne, de hogyha valaki valóban hisz ebben, akkor szerintem az segít abban, hogy ezek a dolgok helyreálljanak. És a tanítóban hallottuk dolgozni kell, mint olyan a mindennapi munkánkért is nap, mint a meg kell úgy, hogy dolgozni kell, hogy hasonlóképpen érdemes azt a kávéhivatállal megküzdeni, és valóban holott 24 órát szerezni, hogyha ezzel már meg lehet tenni, és tényleg ilyen a dolgokból és hosszorsan az, hogyha egyébként képenten elkötelezett. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak, az Adám különösképpen, hogy itt volt velünk együtt. Szeretném hívni Önöket már akár holnap, illetve holnap 5 órakor a Szerepkorol a galériában egy kiállítás megnyitóra. Bakler Lajos, a Fehérvári Mediacentrum dolgozója, és kedves felesége Simon Erika, fotográfusnak a fotói látható a Szerepkorol a galériában, Rómában jártak, és igazából olyan gyönyörű szép fotókat választunk is egy dokumentumfilmen, amit hát lehetőséget finanszálom és részesítettünk. Éppenséggel ott járnánk, nagyon-nagyon szép. Én már láttam, hogy a munkatársaim feltették a fotókat a galériába, tényleg nagyon kibogatóak, csalogatóak. Ez az egyik olyan program, amelyre szeretném Önöket hívni, és hát természetesen a házasság keretén belül, de egy picit úgymond a hivatalos házassági hetekből már kicsúszva, dr. Prisi Erika neveléskutató lesz majd a vendégünk, így van, 20-án. Kicsi Rita, bocsánat, igen. A szexualitásról, amiről végig is hallottuk, hogy alkalmunk nagyon-nagyon személyesek vagyunk, és nagyon sokszor nem úgy beszélünk róla, ahogyan vagy lehet, hogy szükséges lenne, vagy nem abban a formában, amiben igazából lehet. Köszönöm szépen!